tisztelt elnök úr, tisztelt megemlékező! Tegnap előtt korán délután felhívtam egy itt a teremben ülő pécsi barátomat, aki egyébként Kovács Tamás földje is egyetemi oktatótársa volt, és egyébként között elpanaszoltam neki, hogy nemrég ütöttem le az utolsó billentyűt, és úgy néz ki, hogy a szerdai előadásom körül 5 perccel hosszabb lenne a tervezetnél, de időzavarba kerültem, képtelen vagyok azt már átszerkeszteni. A segítségemre sietve adott egy tippet, azt tanácsolt a szó szerint, nyugodtan állj föl, fordulj a szervezők felé, és mondd meg nekik, hogy a fajlott korod és a Kovács Tamáshoz fűződő bensőséges viszonyod miatt lehet, hogy egy kicsit hosszabb leszel. Meglátod, majd ezen mindenki mosolyog, és már rendben is lesz minden. Hát én ezt most elmondtam, de azt hiszem, hogy csak ő, a tippadó mosolyog rajta egyedül, mindenki más a szemöldökét ráncolja, és gondolatban az öklét rázza, hiszen jól tudja, hogy ez az 5 perc most már 6. Úgyhogy, no, de ezzel a rosszal sikerült viccet érve, nézzük, hogy minek is vagyok valójában. Azért, hogy elmondjam a következőket. Kedves barátaim, amikor Kovács Tamás a 2000-es évek legelején egy fogalmazói helyre jelentkező, egyébként erősen önbizalom hiányos, ifjú pályázó meghallgatása után félig tréfásra megjegyezte, hogy akinek ügyész jelöltként nincsenek legfőbb ügyészi ambíciói, annak nem nagy jövőt jósol, még nem sejthette, hogy rövidesen nagyot fordul a világ. Javíthatatlan realistaként viszont tudta, hogy erősen túloz, ugyanis szemben a régi koronaügyészek mindegyikével, akiknek a kinevezésük előtt komoly ügyészségi múltjuk volt, az ezt megelőző közel 60 évben a legfőbb ügyészi poszt betöltésénél még azt a bizonyos fél ezreléti matematikai esélyt is elutasítva egyetlen ügyészt sem hoztak szóba. A mi ügyész generációnk beletörődve ebbe a méltatlan gyakorlatba, ami más is tehetett volna, a helyzeten epésen keserűen viccelődve csak azt kérdezte önmagától, és persze gondolatban a döntéshozóktól szőlőből bort, és lemondóan legyintett. Az ominózus kijelentés után nem telt el egészen fél évtized, és váratlanul bombaként robbant a hír, a köztársasági elnök ügyészt jelöl a legmagasabb ügyészi állás betöltésére. Az első kísérlet 2006. július 3-án még fiaskóval végződött, mert az akkori jelölt, az okokat most ne tiltassuk miért, az országgyűlési képviselő többségének bizalmát nem nyerte el. Az új, konszenzusos jelöltet, a nagy integrátor Kovács Tamást viszont az év október 9-én kiemelkedően magas arányjal az elmúlt 30 év hasonló szavazásainak legnagyobb igenlésével megválasztották legfőbb ügyésznek. Kovács Tamás ezzel a legújabbkori ügyészségi történelem lapjaira került, utóbb bizonyítva, hogy szőlőből igenis lehet jó mustot, abból pedig kiváló bort készíteni. No, de a klasszikus retorika szabályait már másodszor megszegve, azokra fittyet hányva, mindjárt a dolgok közepébe vágva elmulasztottam hagyományos bevezetőt mondani, pedig eljáróan néhány a későbbi mondandómmal kapcsolatos körülményt még meg kell magyaráznom, hogy tisztáznom kell. A szervezők nyilván megbocsátják nekem az indiszkréciót, hogy kifecsegem. Az előadáson általuk javasolt első munkacíme a dr. Kovács Tamás legfőbb ügyészi tevékenysége volt. Az ijesztő súllyal rám nehezedő terhet azonban nem mertem, és a kompetencia hiányt önkritikusan belátva nem akartam vállalni. Emlékképek dr. Kovács Tamás legfőbb ügyészről már jobban az ínyemre való volt. Egy kis csalást azonban még így is el kell követnem, hogy miért Kovács Tamásnak a legfőbb ügyészi tisztség gyakorlására ugyanis az akkori törvényi rendelkezések folytán csupán 4 év jutott. Ennyi időre egy pályaívet megrajzolni nyilván illuzórikus feladat lenne. Emlékezett morzsákat ezért az ezen túli időre is ki kellett terjesztenem. Össze kellett szedegetnem. Ezt azonban nem öncélú elhatározásban tettem, hanem azért, hogy igazoljam, ennek az emberből faragott embernek, Kopirágy Sándor Pál, a lélek mélyén gyökerező illedelmességét, az erényt, a magas tisztség egy pillanatra sem kezdte ki, az időtlen volt és maradt is. A képességet és a nagyságot ugyanis mondják, az erénnyel kell mérni, mert az az élő szeretetre méltóvá teszi, a holtat pedig szeretetetlenné. Nagyban könnyít a helyzetemen, hogy a bizonyítást nem kell túlzásba vinnem, mert a most egybegyűltek szinte mindegyike, akár közvetlen tanúként is szerepelhetne. Kovács Tamást éppen 40 éve, 1983 nyarán ismertem meg, akkor, amikor beosztott ügyészként Szegedről a katonai főügyészségre került. Én akkor szintén ügyvidékről jött emberként, egy éve már a legtöbb ügyészségen dolgoztam. Az első beszélgetésünkre még mindig igen élesen emlékszem. Egy jó fél óra elég volt ahhoz, hogy tisztázzuk. Ugyan eltérő időben, de egy volt a szeretett alma máterünk. És volt egy rövid időszak az életünkben, amikor mindketten egy időben a kalocsai sárköz levegőjét szívtuk. Ezek a látszólag nem túl fajsúlyos, de mégis nagyon fontos körülmények elégnek bizonyultak ahhoz, hogy kellő alapot adjanak a majdnem 4 évtizedig tartó, igen intenzív kapcsolatunkhoz. Ez alatt összesen 2 legfőbügyész jogkörben eljáró legfőbügyész helyettest és 4 legfőbügyész fogyasztottunk el közösen, sőt én 5-öt, mert őt is vagy fogyasztottak el inkább bennünket, azt is kérdezhetném magamtól. 20 éven át szinte napra pontosan mindkettünk aktív ügyészi pályafutásának legvégéig egy időben voltunk tagjai a legtöbb ügyészség legszűkebb vezetői testületének. A heti rendszerességgel tartott vezetői megbeszélések végeztével még a legtöbb ügyészem lett. 5 közül nekünk 2 vezetett egy irányba az útja. Ilyenkor az esetek többség ezeket az értekezleteket informálisan megtoldva, ott folytattuk, ahol néhány perce abba hagytuk. Ezek a spontán beszélgetések ragyogó lehetőséget adtak a személyes benyomásaink és minden más időszerű kérdés idézőjelben kitárgyalására. Együtt örültünk, lelkesedtünk, füstölöttünk, morogtunk, ahogy éppen történt. De nem csak a munkahelyi beosztás tartott bennünket össze, hosszú éveken keresztül egy időben voltak a magyar jogászélet vezető tisztségviselői, és ugyanazoknak a barátinak mondható társaságoknak a tagjai. Hivatalosan, félhivatalosan, sőt magánemberként együtt bejártuk, végig száguldottuk az országot, nem egyszer külföldre is eljutottunk. Mindezeket azért említem, hogy magamnak is megválaszoljam az önmagamnak feltett kérdést. Hogy jövök én ahhoz, hogy Kovács Tamás személyét és tevékenységét értékelő objektív megjegyzéseket tegyek? Azzal a bölcsességgel vigasztalom magam, miszerint csak azt tud igazán tárgyilagos lenni, akinek minden oka megvan rá, hogy elfogult legyen. És itt most gondolatban 3-szor is összekacsintok a megemlékezettel, elnézést kérve tőle azért, hogy a közöttünk dúló egykori játékos vetélkedőt, az idézett háborút ki tud több bölcsességet összeollózni, nélküle, a nemes ellenfél nélkül a kényszerű távollétében ezúttal egyedül jártam. Most már igazán a lényegre térve, valójában milyen ember is volt Kovács Tamás? A kérdésben tulajdonképpen részben benne van a burkolt válasz is. Ember, csupa nagybetűvel. Emberséges, mélyen emberi. Már utaltam arra, hogy igazi emberből faragott ember volt. Olyan ember, aki egyetlen percre sem felejtett el, hogy ember és csak emberek által lesz az ember, aki tudta és mindig figyelemmel volt arra, ahol nincs emberség, ott minden más. Természet, világ, ész, logika, rang, dicsőzés, sok minden más teljesen hiába való. És hogy bár nagy dolog a nagysága, amit megtapasztalhatott, a sors kegyeltjeként megkaphatott, de még nagyobb az emberség. De nem ragozom túl, mert csak fedezésnek szántam az ember motívumot, hiszen lépten nyomon előjön majd magától is. Inkább arra irányítom a figyelmet, és megkísérlem azt továbbadni, hogy milyennek láttam Kovács Tamást, a legfőbbjét. Sommásan azt mondhatnám, hogy ideális vezetőnek. Jó, hogy a hivatásos két kérdésnek, az örök fanyalgóknak is a kedvébe járjak, inkább úgy fogalmazok, az ideális mikronnyi távolságra megközelítő vezetőnek. Ebben azonban egy takottat sem engedek. Született vezetőnek, aki emellett a kitartást, a gyakorlást, a megszerzett tapasztalatok hasznosítását, folyamatos tanulást napról napra tudatosan a vezetői módszerei tökéletesítésének a szolgálatába állította. Nézzük, hogy igazából milyen tulajdonságokról, képességekről, magatartásokról is van szó. Az alapképessége, idézőjelben mondtam, a soha senki által nem bizatott karizma, karizmatikussága volt. Nehéz lenne megmagyarázni, hogy a különleges erő és elhivatottság honnan és hogyan tört elő, de kétségkívül végig jelen volt benne. Az általánosan elfogadott tekintélye folytán sokan, mondhatnám a bő többség, spontán módon követte őt. A természetőből fakadta nála ösztönösen gyakorlattá vált felismerés, hogy az embernek nem kell tekintélyelvűnek lenni, ha van tekintélye. Rájött arra magától is, hogy a tekintérzésen nem alapulhat hatalmi befolyáson, hanem annak közösségérzésen kell alapulnia. Ahogy a jó vezető alapképessége, mint mondtam, a karizma, úgy a legfontosabb alapértékei a tisztesség és a becsületesség. Soha nem hallottam arról, hogy ezeknek a rokonfogalmaknak, a Kovács Tamás a maradéktalan illő erényeknek a meglétét bármikor bárki kétségbe vonta volna. Ezek nála természetesnek tűntek, hiszen, mint tudjuk, a becsületes, tisztességes élet legbiztosabb útja az, hogy azok legyünk, aminek látszunk. És ő azoknak látszott. Mivel az igazán becsületes ember jóformán észre se veszik, hogy azok, eszébe se jutott meggyőzni másokat erről. Ezzel az evidenciával ért közöttük szótlanul, csendesen, annak tudatában, hogy a tisztesség nem érdem, hanem kötelesség. Szakmai hitelessége vitathatatlan volt. Legfőbb ügyészi történt megválasztása előtti 41 évben az ügyészi szervezet minden lépcsőjét megjárta. Volt fogalmazó, beosztott ügyész, vagy vezető valamennyi szinten. Volt módja felfedezni azt, hogy a minden legyőzött akadály voltaképpen egy következő akadályra készít fel, azon az úton haladt, amely mindig a sikerhez vezetett. Az ügyészi szervezet várának valamennyi építőkövét, valamint az ügyészi munka csinyát, bínyát egyaránt tökéletesen ismerte. Nem csak alkalmazta, hanem alakította is a jogot, tanult és tanította. Ha lett volna olyan diszciplína, hogy ügyészet, annak a professzora, a katonai ügyészetnek pedig a koronázatlan királya lehetett volna. Tudom, hogy önbecsapás, de szeretném hinni, és kimondom, hogy Kovács Tamás szakmai tekintélyének is lehetett némi szerepe abban, hogy az alaptörvény szerint az országgyűlés ma már a legfőbb ügyész az ügyészet közül választja. A lényeglátás, mint vezetői erény nála, ilyen magas fokú szakmai ismeretek és tapasztalatok birtokában szinte természetes volt. Az biztonságot adott neki, és biztonságot sugárzott a munkatársai számára is. A lényeglátására erős bizonyíték, hogy biztos kézzelte különbséget a fontos és kevésbé fontos, a sürgős és a kevésbé sürgős ügyek között, mint az okos emberek általában sohasem csinálta bolhából elefántot, inkább fordítva az elefántból bolhát. Mindig meglátta nagyot a kicsiben, a sokat a kevésben. Döntési képessége ugyan csak kiemelkedő volt. Azt a kiegyensúlyozottság jellemezte. A pályafutásom alatt más legfőbb ügyészeknél nem egyszer tapasztalhattam ennek ellentétét. Megkockáztatom kimondani, nem volt indokolatlan halogatott vagy meg nem hozott döntése, de indulatból sem cselekedett soha elhamarkodottan, és a munkatársait is óvta attól, és a kellett korlátozta őket abban, hogy erősen indulásban cselekedjenek. Pedig láttam egészségesen türelmetlennek, indulatoktól fűtöttnek is, de nála mindig a bölcsesség gyökere az önuralom győzött. Mielőtt az a vád érne, hogy önképes imázsépítőként szándékosan eltúlzom Kovács Tamás döntéshozói kvalitásának egyes elemeit, tisztázom, hogy ő sem volt mindig tévedhetetlen. Közhely, hogy tévedni emberi dolog, a tévedést belátni és a hibás döntést megváltoztatni azonban, ahogy ő azt tette, ha kellene, megtette, olykor emberfeletti erőfeszítést igényelteti. Mindez természetesen óriási külső és belső fegyelemre volt szüksége. De egy katona embernek éppen ez a lényegadó sajátja. A kellően alkalmazott fegyelem biztonsági érzetet kölcsönzött neki. És a vád a páncélként viselkedő, ezt most idézel, mondtam, viselkedő, védőpajsként szolgáló külső alaki fegyelemre is sokat adott, mindig is a belülről gyakorolt fegyelemnek engedett elsőbséget. És itt a fejembe fészkelte magát egy gondolat, de tudok szabadulni tőle, az, aki másokat ural, lehet, hogy hatalmas, de az, aki saját magán uralkodik, az sokkal hatalmasabb. Ez is jellemző volt rá, és ezzel lehetne jellemezni. A fegyelem gyakorlásban is példát mutatott tehát, elvárta, szándékosan mondom, hogy elvárta, mert az ő esetében nem jó szó, hogy megkövetelte a munkatársait is. Hitte ugyanis, hogy a tekintély és a szeretet jobban biztosítja a fegyelmet, mint akármilyen más szigorú eszköz. A felelősi tudat és az azt szerinti cselekvés is mindig a sajátja volt. Ügyészi munkájával járó általános fegyelmet egyre inkább felerősítette a tudással járó, még nagyobb felelősség. Majd az a felismerés, hogy a nagyságára felelősség, illetőleg a nagy erő nagy felelősséggel jár, igazsága. A következetességen, kiszámíthatóságon, megbízhatóságon sokan köszörülik a nyelvüket. Közülük én leginkább a szervezeti szociológusoknak hiszek, akik ezeket az erényeket a dicséretes vezetői tulajdonságok között emlegetik. Így volt ezzel Kovács Tamás is, aki mindegyiket igazi mester módjára gyakorolta. Úgy tartotta, hogy az emberek szomjúhozzák a következetességet és a megbízhatóságot, mert azok valóságos biztonsági érzetet adnak. Egyszerűség, jóság, igazságosság, pártatlanság, tárgyilagosság, természetes intelligencia, empátia, tolerancia, tisztelet, jellemesség, tapasztalat, gazdaság, népszerűség, szarkasztikus humorra való hajlan, családcentrikusság, hűség, barátságosság, előzékenység, figyelmesség, nagylelkűség. Napestig szemezgethetnék még az egykori legfőbbügyi személyes példamutatást is megalapozó hivatali és magánéleti tulajdonságaiból, de a rendelkezésen álló idő tényleg részesen hogy. Nem lennék azonban nyugodt, ha vezetői stílusáról nem ejtenék néhány szót. Egy kívülálló bizonyára hajlamos lett volna, és lenne elhamarkodott véleményt mondani a látszólag kézenfekvő modellről. Minden adott lett volna egy autokratikus vezetői stílushoz. Volt egy papíron szigorú alátörő rendeltségben működő, igen erős hatalmi jogosultságokkal felruházott, a közélemény megfogalmazásával félkatonai szervezet, amelynek a vezetője ráadásul több mint 40 évig katona volt. Sőt, a megválasztása előtti másfél évtizedben aktív tábornok. Aztán ez a legcivilebb katona, egyúttal a legkatonásabb civil, akit ismertem, rácáfolt erre. Ha próbára akarod tenni egy ember jellemét, adj neki hatalmat, tanácsolta annak idején egy legendás amerikai elnök, Ez mindjárt reménykedve hozzá lehetett volna tenni. Egy igazán jó ember, az is marad a hatalmat. Kovács Tamás élet filozófiája szerint az embernek hatalma van, nem jelenti azt, hogy feltétlenül élni is kell vele. Ha él is vele, csak a szükséges mértékben. De visszaélni semmiképp sem szabad. Biztos volt abban, hogy egy ember igazi természetéről az állapodik a legjobban, hogy az alárendeltjeivel bánik, hogy a kis emberekkel törődik. A Honeste Vivere Ulpianusi tanítás legfőbb ügyészként a vérében volt. Becsületesen élni, másokat meg nem sérteni, mindenkinek megadni a magáét, e szerint élt. Az eztelen kompromisszumokat azonban mindig ügyesen kikerülte, igazi egyensúlyozó művész volt, a közélet, hát hogy is mondjam, a Dunát szédítő magasságban drótkötélen biztosítás nélkül átszelő simeta ászolója. Született diplomata. Az ügyészbár megálmodó, a munkatársai születés és néznapi köszöntései ki nem hagyó, a volt kollégái temetésén a végtisztaséget mindig megadó, a fehér asztal mellettiséget is a céljai szolgálatába állító. Kovács Tamás nem röstelt a protokoll szerint a beosztottai feladat körébe tartozó feladatokat is ellátni. A stílus maga az ember, szokták mondani. A vezetői stílus az ízlés kérdése is. Nekem határozottan a kedvemre való volt ez a demokratikus közelítő, az önmegvalósítást segítő, az eredményre tekintély elvűnél talán jobban ösztönző modell. De így voltak ezzel még igen-igen sokan rajtam kívül. Tessék választani, mondom én, tudom, egy jó adag cinizmussal a hangomban. Egyszer azt kérdezte valaki Kovács Tamásnak, az ügyészség vitathatatlanul nagy egyéniségének. Voltak-e az ügyészséggel kapcsolatos, akár beteljesült, akár kudarcos nagy álmai? Hát persze, hogy voltak. Az egyik ilyen a parlament alá rendelt ügyészség eszméje. Független ügyészség, vagy meg is fordíthatom az ügyészség függetlenség gondolata, sohasem volt önmagában üres státusz szimbólum kérdése számunkra. Elmúlt 35 év alatt igazából háromszor került veszélybe. Először a 80-as évek végén az úgynevezett Kulcsár Kálmán-féle alkotmánytervezetje már felvarázsolt viták során, aztán az azután is legtöbb ügyész, nevezzük nevén tisztelettel, György Kálmán nézeteinek nyilvánosságra kerülésével, és harmadszor 1998-ban egy tervezett alkotmánymódosítás kapcsán. Bár a légi veszély ezután elmúlt, a szabályozás tökéletesítése folyamatosan napirenden volt. Kovács Tamás, miután a kormány alá rendelt ügyészség koncepcióját másokkal, teremben ülők közül is többekkel, Lőrinci Gyuriékkal és másokkal eredményesen vitatta, ebben már legfőbb ügyészként oroszlán részt vállalt. Látszólag tehát ez egy beteljesült álom volt. A Kovács Tamás élne, vagy feltámadna, most mégis tetemre hívnám. A kezébe adnék például egy 30 évnyi adatot tartalmazó listát, és megkérdezném tőle, hogy a legfőbb ügyész ügyészségi tevékenységről szóló országgyűlési beszámolóját a képviselők mindegyike miért csak egyszer és utoljára 1990 szavazta meg az ellenőrzési jogát komolyan véve lelkiismereti alapon. Felvetném azt is, hogy az általa legfőbb ügyészi működésének utolsó évében, 2010-ben benyújtott beszámoló értékelésére, miért csak 4 évvel később, annak az évnek a legvégén szavaztak. Megemlíteném, hogy a számokat nézve, miért van olyan érzés az embernek, hogy az eredményjelző mutató azóta beragadt, és még egy tucat hasonló, független ügyészséget és annak méltóságát érintő kérdés is felvetnék. Tudom, hogy ezek az ügyészi hatáskörben meg nem válaszolható kérdések egyszerű provokációnak tűnnek a hatalom önkorlátozó képességének, vagy akarata hiányának, és ennyi fogalmazok a politikai kultúra sajátos állapotának a bemutatására, de valami ügyészség objektív megítélése csupán ennyit ér. Ez ugye költői kérdés, de ne kiszögezném. Tehát politikai naivitással jegyezném meg, hogy volna mi megbeszélnünk és tennünk egy ideális állapot megteremtése kezdeményezésének az érdekében. Kovács Tamás egy másik nagy álma az ember arcú ügyészség formálása volt. Azt hiszem, ez maradéktalanul sikerült. Ahogy az ügyészség társadalmi elfogadottságnak tárgyába végzett nekünk tükröt tartó medián kutatások eredményeire emlékszem, a Kovács Tamás vezette szervezet mindig magas tetszési indexet mutatott. Ebben az ügyészség elismerésre méltó munkájának értékelése mellett benne volt a legtöbb ügyész mutathatatlan tekintélye és megbecsültsége is. De nem csak a közvélemény értékítélete és az alkalmi széttevők bókjai lehettek kedvesek az ügyészi szemnek ülnek, a munkatársaink bátran nézhettek a tükörbe, mert onnan egy nyugodt, síma, kisímult emberarc nézett vissza rájuk. És egy kudarcos álomról, a katonai ügyészség megszűnéséről, megszüntetéséről. Ez számára olyan lehetett, mintha egy hosszú időn át általa nagy gonddal nevelt, dédelgetett, babusgatott gyerekét veszítette volna el. Állandó küzdelemben élt. Rengeteget tett a katonai ügyészség státuszának elismertetésért, az alapok megerősítésért, a további építésért, szépítésért, a folyamatos támadások megszüntetésért, élük csorbításáért. Tanúja és alakítója volt a katonai ügyészség fénykorának. Túlzás nélkül állítom, ez volt a szakmai munkásságának legnagyobb vállalkozása és sikere. Ettől tartottam elnök úr. A csata győztesének járó boldog tudattal vonult legfőbb ügyészként nyugdíjba, nem telt el egészen egy év, és ez az álma teljesen szertefoszlott. Ha itt lenne közöttünk, én most örök civilként azzal vigasztalnám, hogy a katonai büntetős eljárás szervezeti kereteit lehet átkeresztelni. Lehet azok relatív önállóságára divatos elméleteket gyártani, hibrid megoldásokat keresni és találni, de csírájukban elfolytani biztosan nem a mag, amelyet elvetett, egyszerűen ismét kikelhet. Kedves kollégák, és a legvégére még egy izgalmas kérdés maradt. Mi van a nagy sas legendájával? Lehet, hogy kiábrándító lesz a válaszom, ez csupán egy mítosz. Előzményekről annyit, hogy egy időben, hogy is mikor és hol, azt nem lehet pontosan tudni, terjedni kezdett, hogy Kovács Tamás előbb a háta mögött, majd kedveskedve szembe is nagy sasnak betézték. A hírt még a sajtó is felkapta. Tény az, hogy magam is tanulja voltam ilyen eseteknek. Úgy vettem észre, hogy ez különösebb reakciót nem váltott ki belőle, nem tiltakozott velem is kommentálta az ügyet. Nekem azért volt és van bajom ezzel a becenévvel, mert bár én sem a nagy Brémen nevelkedtem, de tudtam, hogy miként tulajdonképpen a nagy szellem, a sas és a nagy sas és a magasban fészkel egymagában. Csak röptében vagy ültében szép és méltóság teljes, mikor azonban a földön fut, annyira tehetetlen és ügyetlen, hogy szinte nevetségessé válik. Szene viszont ugyanakkor vészjósló, pillantású, kifejeződik benne a vérszomjúsága. Nos, azt hiszem, mindenkivel látja a teremben ülők mindenki, és még mások is, hogy Kovács Tamás az életében egyetlen perce sem volt ilyen. Magányos, tehetetlen, ügyetlen, nevetséges, hát még vérszomjas, ugye? Megkérdeztem több közülük most is itt lévő barátomat, a piano, Székely, Gyurit és másokat, akiknek feltétlenül tudniuk kellett volna a keresztelőről, de csak tagadólag rázták a fejüket. Szóval azt tanácsolom, a nagy sas teóriát egyszer és mindenkorra felejtsük el. Akkor mit tegyünk? Hirtelen jött, viszonylag hirtelen jött ötlet. Próbálkozzunk meg talán az oroszlánnal, mert az hagyományosan a bátorságot, a hősiességet, az erőt, a tiszteletet, a méltóságot sugározza. Próbaként állítsunk egy szobrot. Egyelőre sok ezer ilyen legókockából, mint a Dóczi Balázs a Lánchidi oroszlánnal tette. Úgy hiszem, az első építőköveket ehhez ma itt, a most megjelenő könyv és az elhangzó előadások formájában már összehordtuk. Aztán majd egyszer a végleg elkészülő Kovács Tamás emlékmű kő és bronzoroszlánja méltósággal őrizheti, mint azt az életében megemlékezett, tette a közös otthonunkat az ügyészségért.